Áldás békesség, testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és a mai esténken Nyilavs Zoltán, Pomázi lelkipásztor, egyházmegyénk esperese hirdeti köztünk az igét, és kedves feleségét is nagy szeretettel köszöntjük, aki most elkísérte, és Isten áldását kérjük a ma esti együttlétünkre. A heti énekünkkel kezdjük, azért jött Jézus, hogy megkeressen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 488. énekünket énekeljük. 488. énekünknek most itt az énekeskönyvünkben 2 versszaka van. Ó ember, sirasd nagy bűnöd! Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, a Szentlélek Isten közösségében áldunk és magasztalunk téged, mert szent és igaz vagy. Magasztaljuk a te nevedet, valljuk, hogy te vagy királyok királya és uraknak ura. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, hogy a te szereteted mozgatja belső valódat. Köszönjük neked, hogy a te szereteted formálta meg ezt a világot, és formálta meg benne az embert, a mi hőseinket. És köszönjük, hogy te nem csak teremtő, hanem gondviselője is voltál, és vagy az embernek. Valljuk előtted, Urunk, hogy mi elfordultunk tőled. Valljuk, hogy a magunk útját, a magunk igazát és a magunk dicsőségét kezdtük keresni, és keressük ma is. Bocsásd meg, Urunk, hogy miközben mindent a te szereteted mozgat, mi gyakran haragvók, gyűlölködők, gáncsoskodók vagyunk. Ez a valósága a mi életünknek. Talán ez a valósága a mai napunknak is. És mégis, Urunk, abban bízunk, és azt látjuk, amikor rád tekintünk, hogy te megadod a lehetőségét annak, hogy megvallva a mi bűneinket, eléd járulva egészen újat kapjunk. Egészen újat, új életet, Krisztusit. Hogy nem mi éljünk, és nem mi küzdjünk, hanem éljen bennünk a te fiad Jézus Krisztus. És akkor is ezt kérjük, Urunk, ha a veled való közösségünk, életünk egy pillanatában, vagy éppen hosszú szakaszában megújulást kapott. Minden évben szükségünk van, hogy újra és újra eléd boruljunk. Minden hónapban, minden héten és minden nap. Azért kérünk, Urunk, hogy vedd el mindazt, ami kárhozatos, és rombold le a mi saját életünkben és az ördögnek minden munkáját. Add a te fiadat, ami megmentőnket, szabadítónkat, a kereszten érettünk meghalt Jézus Krisztust, hogy lássuk, és ne csak szemléljük, hanem őt keressük. Érkezz meg hozzánk így, megváltóként, szabadítóként, ma este is. Szent lelkeddel járjád bennünket, hogy értsük a te igédet, és hogy az szóljon, amit te a mi szívünkre helyezel. Amen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet ezen az evangelizációs estén Isten szent lelke által közöttetek hirdetni kívánok, írva található Lukács evangéliumában. Lukács evangéliuma 4. fejezetében a 18. és a 19. verset olvasom. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Amen. Kedves testvérek, felolvasott igénknek azt az összefoglaló címet adták azok, akik ezt a bibliai szakaszt megpróbálták valamilyen formában rendszerezni, hogy Jézus Názáretben. Mondhatnánk úgy is, hogy Jézus otthon. Jézus azok között, akik között felnőtt, azok között, akiket talán gyermekkorától ismert, akik látták a mindennapjait, ismerték személyesen nevelőapját Józsefet, és ismerték személyesen édesanyját Máriát is. Otthon lenni jó, főleg, hogyha az embernek van valóban otthona. Mi egy furcsa világban és furcsa környezetben élünk, kinek-kinek, amikor megfogalmazza azt, hogy hol van az otthona. Lehet, hogy itt Pátyon nem így van, de a mi vidékünkön, így mondom most, az egyházmegyénk vidékére gondolok, most sokaknak több otthona is van. Amikor azt mondja, hogy otthon van, közben hazamegy talán a Nyírségbe, vagy a Békési vidékre. Amikor Békésen van, akkor azt mondja, hazamegyek, ahol lakom, néha több ilyen otthonunk is van. De van egy olyan hely, ahol az ember úgy érzi magát, hogy az az ő vidéke. Nekünk is a feleségemmel van ilyen vidékünk, egyébként az nincs olyan messze, mi veresegyháziak vagyunk mindketten, és eszembe is jut, hogy amikor az ember ebben az értelemben hazamegy és otthon van, akkor hogyan viselkedik a barátaival, az ismerőseivel, milyen közvetlenek azok a kapcsolatok, amelyek egyébként lehet, hogy nem napi szintűek, mert nem ott élünk. Eszembe jut akár egy ilyen helyzet. Veresegyházon van egy nagy piac, és valamit tettem, vettem ott a házunk körül, lehet, hogy füvet kaszáltam, vagy valami ilyesmi, és azt gondoltam, hogy hát eszek egy jó lángost. És elmentem a piacra, beálltam a sorba, hosszú sor volt, hát rögtön összefutottam egy volt református ifiben járó társammal, Editnek hívják, és beszélgettünk, hogy vannak a gyerekek, hogy van a család, szót követett, mint amikor ilyen lenni szokott, és valaki ott ebbe a hosszú sorállásba akaratlanul is belehallgatott a beszélgetésünkbe, és amikor belehallgatott a beszélgetésünkbe, kiszűrte belőle, hogy mi krisztusi dolgokról is beszélünk. És akkor megkérdezte tőlem, hogy maga református, lelkész? És akkor, hogy hirtelen ugye teljesen más pozícióba kerültem, és erre megszólalt az én volt ifis társam, és azt mondta, Zoli, most vaj. Tehát, hogy most jön el annak az ideje, hogy akkor az más kérdés, hogy református lelkész vagyok, mit hiszel? Mit lehet most elmondani, amikor az ember lángosért áll sorba? Amikor nem a szószéken állsz. Zoli, most vaj. És persze eszembe jut az is, hogy a feleségemmel ebben különbözünk, hogy az én református rokonaim egyébként azok nem veresegyháziak, hanem őrszentmiklósiak, vagy ma úgy mondják, hogy őrbottyániak, ott vannak az én szeretteim a református közösségben, gyülekezetben, engem egyébként ott is kereszteltek, hogy nem könnyű ám ott lenni. Amikor én elkezdtem a segédlelkészi szolgálatomat, éveimet, otthon, még egyszer ez a másik vagy a harmadik otthonom, ültem a lelkészi hivatalban, hát készülgettem, vártam, hogy jönnek emberek, és nem ragozom, nem akarom bőlére ereszteni, egyszer csak, hát mondtam, avval segítek a principális annak, hogy hát összerakom itt az egyházközség irattárát, a jegyzőkönyveket, úgy. Megvoltak azok, de akkor úgy szépen bekötöm, és akkor olvasgatom a régi jegyzőkönyveket, a nagyon régieket is, az egy picit más történet. Megolvastam a legfrissebb jegyzőkönyveket, és egyszer csak kezembe került az a jegyzőkönyv, amelyben arról dönt a presbitérium, hogy engem oda híve segédlelkésznek. És akkor a presbitériumra azt hiszem négy rokonom volt. Olvasom a jegyzőkönyvet, és akkor ott van a presbiteri határozat, a presbitérium jó szívvel várja Nyilas Zoltánt segédlelkésznek az Őrszent Miklósi gyülekezetbe, vesző, ha nem kerül nekünk semmibe, pont. Ők voltak a rokonaim. Kedves testvérek, hát igen, hát így volt. Nem könnyű ebben szembesülni. Azért mondom ezt el az igehirdetésnek a kezdetén, mert ezek az én történeteim, de amit itt olvasunk, ami Urunk Jézus Krisztusnak a története. Az Urunk Jézus Krisztusnak a története pedig úgy fejeződik be, hogy akik hallják ezt az igét, amit most felolvastunk, haragra gerjednek. Haragra gerjednek. Ez a válaszuk a felolvasott igére. Egy másik bevezetőt is szeretnék mondani, ez már lelkibb lesz. Tudnélik, hiszem, hogy mindannyiunknak vannak olyan bibliai igék, amelyek nem csak kedves bibliai igék, hanem olyan bibliai igék, amelyekkel teljes egészében tudunk azonosulni, amik a miénké lettek, az életünknek a részévé lettek. Nem csak azt mondjuk róla, hogy igaz, a szívemet megdobogtatja, mint isteni igazság, hanem olyan isteni igazság és olyan evangélium, ami bele ivódott a szöveteinkbe. Akik mi magunk vagyunk. Tudunk ilyen igét mondani, ami annyira részünké vált, hogy meghatároz már bennünket. Én is tudok ilyen igéket mondani. Én is tudom mondani Jézusnak a szavát, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Ez beleivódott az egész életembe. Meg az is, hogy ha szolgálunk Jézus Krisztusnak, akkor az utolsók legyünk, ne az elsők. Ezt pedig azért mondom bevezetőül ehhez az igéhez, mert Lukács evangéliumában ez az ige szakasz, amit itt Jézus a názáreti zsinagógában elmond, ez nem csak az ő küldetésének az igéje, hanem az ő élet igéje. Ez az, amivel Jézus Krisztus teljes egészében a maga küldetésében azonosul. Ez határozza meg őt. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem. Ez Jézus Krisztus küldetésének. Lukács evangéliuma szerinti summázata, lényege, és ez Jézus Krisztus saját maga. Vannak még ilyen igék, és vannak ilyen azonosulások a Szentírásban. Pont a mai napi ószövetségi ige szakasz. Ézsaiás proféta könyve. Az az ige szakasz, amely az Úr útjáról beszél. Az Keresztelő Jánosnak volt az életigéje, nem? Tehát ezt olvassuk. Utána ezt olvassuk az evangéliumban. Hogy Keresztelő János azt az igét, amelyet Ézsaiás proféta elmondott, az az ő életének a részévé lett. Ő lett a kiáltó hangja a pusztában. Nos hát, kedves testvérek, így halljuk, és így olvassuk ezt az igét, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Egészen konkrétan Jézus azt mondja ebben az igében, hogy értünk jött el ebbe a világba. Egészen konkrétan azt mondja el még személyesebben, hogy hozzád érkezett ebbe a világba. Azt mondja el Jézus Krisztus, hogy nem csak általános igazsága az a bibliás világnak, hogy Isten létezik, hanem az az igazsága, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hozzád küldettem, mondja Jézus. Valóban velünk, valóban veled van. Valóban veled van akkor, amikor ifjú vagy. Amikor tervezed az életedet, a holnapodat. Veled van, amikor tele vagy kihívással, és próbálsz eligazodni ebben az életben. Veled van akkor, amikor egészséges vagy. Veled van, amikor jóléted van, és boldogságod. Veled van a megelégedettségben. És veled van a mélységben, válságaidban, veled van betegségedben, veled van öregségedben, veled van fájdalmadban, kereszthordozásod közepette, veled van veszteségeidben, veled van a halál árnyékának völgyében. Igen. Ez a Jézus szólít most bennünket, mint ahogyan szólította egykor a názáreti zsinagógában lévőket. Az a Jézus, aki Ézsaiás proféta könyvét nem csak idézi, hanem éli. Az Isten felkentje. Az Isten messiása. Az Isten Krisztusa hirdeti ezt. Hozzátok küldettem. Hozzátok, akik szegények vagytok. Hozzátok, akiknek semmije sincsen. Hozzátok, akik nincstelenek vagytok, akik kifosztottak vagytok, akik mindent elveszítettetek. Pomáz külterületén van egy régi munkaterápiás központ. Ezt ott a helyiek, ott minden szerb, ennek is az a neve Dolina. Most éppen egy máltai kórház van ennek a dolinai intézménynek, nem azt mondom a helyén, ő lett az üzemeltetője, de az mondjuk 40-50 évvel az egy munkaterápiás központ volt. Tudtuk, hogy, vagy tudjuk talán, hogy Magyarországon a rendszerváltozás előtt nem voltak alkoholisták, csak olyanok, akiket ilyen munkaterápiás központba vittek gyógyulni. És ennek a munkaterápiás központnak volt egy művészeti részlege is, ahol alkotások születtek. És az alkotásoknak, ennek a központnak, amíg Málta nem vette át, addig az volt a logója, hogy egy férfi lehajtott fejjel áll a 0 kilométer kőnél. Hogy merre is menjen. A koldus szegénység az nem csak azt jelenti, hogy valakinek nincs pénz a bankszámláján, hanem azt érzi, hogy a nullánál áll. Gyökösi Bandi bácsi is így fogalmaz a Boldog mondások margójára írt könyvében, hogy a lelki szegénység az a nulla pontot jelenti. Ahonnan, amikor az ember beismeri azt, hogy nincs semmije már, nincsen kapaszkodója, nincs semmi a kezében, ami lehetőséget adna arra, hogy az életét megváltoztassa. Ma Jézus így érkezik hozzánk. És tulajdonképpen azt látja, hogy mi van bennünk, mi van a mi életünkben, hogyan is élünk a magunk kifosztottságában. Gyászolókkal, amikor érkeznek hozzám, talán az az egyik legkiszolgáltatottabb, legnehezebb, legnagyobb nulla pontja az ember életének, mindig szoktam imádkozni. Megkérdezem tőlük, hogy elmondhatok egy imát. És talán ez az a pont, amikor az a feszültség, ami ott van az emberben, a veszteségnek a feszültsége, nagyon sok történet van, az emberből úgy kioldódik. Most is lesz pénteken majd egy temetési szolgálaton, beszéltem a gyászolókkal, az asszony, aki eljött, az elmúltnak a lánya le se akart ülni. Azt mondta, ő inkább áll. És amikor kérdezgettem egy picit, az édesapjáról, hát azt mondja, hogy dadogott, kereste a szót, aztán végül is kibökte, hogy hát igazából apám nem szerette a papokat. Mondom, akkor miért lesz egyházi temetés? Mert mi pedig szeretnék. Mert azt mondja, hogy gyerek korában neki nagyon rossz emlékei voltak a lelkipásztorokról. Egészen konkrétan így fogalmazott, a szegénységgel kapcsolatban jutott eszembe, hogy mi miközben mi mély szegénységben voltunk és éheztünk, mondta a lányának az apja, ők éltek, mint Marci hevesen. Ezt idézett volt ettől a gyászoló hölgytől. És amikor azt kérdeztem a végén, hogy imádkozhatunk-e, akkor nem merte azt mondani, hogy nem. És amikor imádkoztam, és imádkoztam érte is, akkor könnyek között ment ki. Mert lehet, hogy előtte 20 éve ő maga sem imádkozott már. Hogy érte imádkozott volna valaki, szerintem ilyet nem is hallott még. És ez nem egy rossz ember, nem arról van szó, hanem egész egyszerűen így éli az életét. Van-e örömhír azoknak, akik az életükben ilyen kiszolgáltatott nullponton vannak? Hiszem, hogy van. Jézus azt mondja, hozzájuk, hozzátok küldettem. Aztán azt mondja Jézus ebben az ige szakaszban, hogy azokhoz küldettem, akiknek az egész életükben ott van a megtörtség, hogy gyógyítsam őket, hogy bekötözzem megtört szívüket. Hozzátok küldettem, mondja Jézus, mint foglyokhoz. Ebből is nehéz úgy azonosulnunk, hogy csak szó szerint értsük ezt az igét. Egészen biztos, hogy valaki szó szerint is értheti. Sok ilyen történetünk is van, nem az én történeteim, hanem mondjuk Gottfried Richardnak, vagy Csuka Tamásné Margitkának a története, akik a Váci börtönben vagy fegyházban hirdetik az evangéliumot. Ott teznek a mondatnak, hozzátok küldettem foglyokhoz, hogy szabadulást hirdessek. Egészen biztos, hogy más csengése van. És egészen biztos az is, hogy ott is meghallják az evangéliumot. Nem mindenki. Sokan nem. Sőt, sokan vissza is esnek. De, kedves testvérek, vajon nincs sok ember így? Nincs sok ember úgy, hogy nem érzi, nem látja, nem tapasztalja, nem várja és nem reméli azt, hogy szabadabb lehet az élete. Ott, amikor Ézsaiás proféta mondja ezt az igét, akkor a nép a babiloni fogságban van. És senki sem hitt abban. Senki sem reménykedett abban, hogy van szabadulás. Nem hitte el, hogy van remény. A kezdő ének, amelyet énekeltem, énekeltünk, az egy passió ének volt. Jézus kereszthaláláról szóló ének. Az az ének pontosan arról beszél, hogy a bűnnek a fogságában éltünk. És a bűnnek a hálója vetődik ránk nagyon sokszor. A zsoltárossal együtt valljuk, körülvettek engem a halál kötelékei, és a pokol szorongattatásai támadtak meg engem. Nyomorúságba és ínségbe jutottam. És ebben a helyzetben szólal meg a másik ézsaiási ige: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, neveden hívtalak. Enyém vagy. És ez teljesedik be a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Ő a szabadító. Ő a megmentő. Ő a messiás. Ő a felkent. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Kedves testvérek, ezen az evangelizációs estén így érkezik meg hozzánk Jézus Krisztus. Ezzel a szabadítással. Nem a börtönöknek fogságában, hanem a bűneink fogságában. És ezért szól Jézus ajkáról a kereszten az elvégeztetett. Mert mióta ő életét adta érted és értem, nincs olyan hatalom, ami bennünket megkötözhetne, fogságban tarthatna. Neki adatott valóban minden hatalom, menjen és földön. Hatalma van arra, hogy kiszabadítson bennünket, hogy megmentsen minket, hogy szabaddá tegye a mi életünket. Hozzátok küldettem, mondja Jézus, hogy megnyissam a ti szemeteket látásra, hogy legyen gyógyítása mindannak, ami körülvesz bennünket. Egy kortárs lelkipásztornál olvastam azt a történetet, ami a szemnek idézőben mondom a betegségéről, nem orvosi látleletet fogok adni, szól. Azt mondta ez a lelkipásztor, hanem hamar Pista bácsinak az igehirdetésében olvastam, hogy egy fiatal asszony, amikor teregette a ruhát, akkor a szomszéd mindig áttekintett és nézte, és látta, hogyan kiteríti a lepedőt, a fehér lepedőt, kiteríti a fehér inget, stb. És a szomszéd asszony meg bent zsörtölődött, hogy hát hogy mos ez? Nem látja, hogy szürke, foltos. És akkor, mikor kiment, akkor látta, hogy azok a ruhák bizony tiszták, csak az ablak nem volt megpucolva. Szükségünk van nekünk, hogy a látásunkat gyógyítsa Jézus. Mert megromlott. Azt mondja a Szentírás, hogy mi odáig jutunk, hogy a láthatót látjuk, ami körülvesz bennünket. Hogy arra nézzünk, azt hallgassuk, ami leköti a figyelmünket, és elveszítettük azt a látásunkat, hogy a mennyei atyát a fiúban, Jézus Krisztusban észrevegyük. Szükségünk van erre. A tavalyi esztendőnek az egyik nehéz szolgálata az volt, hogy egy 33 éves fiatalasszonyt temettem el. És azért volt nehéz, mert életének az utolsó, vagy a felében tulajdonképpen sűrűn nem találkoztunk vele, súlyos gyerekkori betegsége volt, nem tudták őt ebből meggyógyítani. És hát jött a család, a szolgálatot kérte, és eszembe jutott az, hogy amikor ez a fiatal asszony konfirmált, akkor a gyülekezetünkben Pomázon az volt a szokás, hogy az utolsó hónapban Paplásztoni Erzsike néni a konfirmandusoknak kiadta azt a feladatot, hogy ők válasszák ki azt az igét, amivel a lelkipásztor majd megáldja őket. És akkor hát gondoltam, hogy megkeresem azt az igét, amit ez a fiatal asszony választott. És akkor az volt a választott igéje, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És én nem tudom, hogy ez a fiatal asszony hogyan élte az életének a második felét. De azt el tudtam mondani a gyászolóknak ebből az igéből, hogy most nagy kérdés, hogy mire tekintünk és mit nézünk. Mert az apa és az anya bele voltak rokkanva. És igazuk volt. Nem emberi mértékkel mérve igazuk volt. De az evangélium mégiscsak az, hogy Isten gyógyítja a mi látásunkat, megnyitja a mi szemünket. Jézus Krisztusnak ez az élet igéje, amit itt olvasunk, arra hívja fel a figyelmet mindannyiunkkal kapcsolatban, hogy emeljük fel a szemünket. Kedves testvéreim, én nem arra szeretnélek benneteket ma rábeszélni, és nem azt szeretném rátok olvasni, hogy ti vakok vagytok, nem azt akarom rátok olvasni, hogy ti szegények vagytok, nem azt akarom rátok olvasni, hogy ti foglyok vagytok, de azt igenis szeretném elmondani, hogy Jézus értetek is jött, mint ahogyan értem is eljött. Hogy Jézusnak a küldetése az felénk tartott, és felénk tart. Azért jött, hogy ezt a fizikai világot, ezt a megterhelt világot, amely vak, szegény, amely kegyetlen, kemény, és ráadásul olyan, amiben mi bele is szoktuk keverni az Istent oda is, ahova nem volna szükséges, ott is rád figyeljen. Azért jött, hogy téged megváltson, megmentsen. Hogy kegyelmével eltörölje a régit, és azt mondhassa, szabad vagy. Igen, az gyógyulhat, akinek üres a keze, az gyógyulhat, aki észreveszi, hogy érte jött Jézus, aki felkel, aki jár, és aki meglátja őt. Jézus hirdeti az Úr kedves esztendejét. Az ítéletet pedig magára vette. Ha valaki elolvassa Ézsaiás prófétának a sorait, és elolvassa a názáreti igehirdetésnek az alapigéjét, a mai igénket, akkor az csak úgy érthető, hogy azért marad ki belőle az ítélet, mert az ítéletet Jézus a kereszten magára vette. Ezért tudja hirdetni a kegyelmet. Ezért tudja meghirdetni azt, amire a zsidóságban annyiszor vártak a jubileumi évet, hogy a dolgok elrendeződjenek. Azt mondják a Bibliával foglalkozók, hogy a zsidóság se vette ezt komolyan, és ez volt az egyik nagy nehézsége, hogy minden 49. év után várta volna az 50-et, hogy az adósságok elrendeződjenek, hogy a földek visszakerüljenek oda, ahová tartoztak, hogy a családi életek rendeződjenek, hogy a rabszolgák szabadokká váljanak. Jézus erről beszél, csak már nekünk mondja ezt. A kegyelem idejét hirdeti, és ma talán a döntés számunkra az, hogy elfogadjuk-e magunkra nézve ezt a profétai szót, vagy elutasítjuk. Elfogadjuk, és megkapjuk mindazt, amit Jézus Krisztus hozott, vagy gyilkos indulattal, a rokoni szálakkal, baráti kötődéssel azt mondjuk, nekünk ez nem kell. Mi majd megoldjuk máshogy. Isten igéje ma engem arra vezetett, és arra hívott, hogy ismerjem el. Én vagyok a szegény, akiről a proféta szól. Én az ő kegyelmes szeretetének alázatos kódusa vagyok. Elismerem, igen, elismerem, hogy rabja, megkötözöttje vagyok annyi mindennek ebben az életben. Hogy sok minden fontosabb, mint ő maga. Igen, az vagyok, aki erős próbál lenni, cipelni próbálja az életet, valójában pedig megkínzott és gyenge. Isten nélkül kevés. És elismerem azt, hogy vak vagyok, mert nem igazán látom őt az én életemben Istennek. És ezért nem látom saját magamat sem helyesen. De ő az, aki eljött értem. Ő az, aki kegyelmet készített, ő az, aki a Golgotán életét adta értem. Így nyúlt bele az életembe, mindennapjaimba, így szabadított meg, így nyitotta meg a szememet, így adott kedves időt, kegyelmes időt ma is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, oly sokszor egy-egy ige csak úgy átsuhan a mi életünk felett, pedig az evangéliumnak át kellene járnia mindennapjainkat, szívünket, életünket. Oly sokszor csak megérint bennünket, és nem válik életté bennünk. Bocsásd meg ezt nekünk. És hálásak vagyunk azokért az igékért, amelyek életünknek, mindennapjainknak, valónknak a részévé lettek. Köszönjük, hogy Jézus ezért jött értünk. Ez az ő vállalt küldetése, Istennek ez a nagy missziója, megváltása, hogy az ő Fia, Krisztus. Köszönjük ezt, hogy nekünk már nem kell arra várnunk, hogy beteljesedjék mindaz, amiről Ézsaiás még csak prófétai szót mondott, hanem találkozhattunk vele. És ezért várjuk őt ebben az adventben. Személyesen is, életünknek utolsó percében is, és az időknek abban a teljességében, amelyben visszajön erre a földre. Urunk Istenünk, ne engedd, hogy ökölbe szoruljon a kezünk, hanem lágyíts meg bennünket, hogy hozzád forduljunk, összekulcsoljuk kezünket, ma este is, mint ahogyan tegnap és tegnap előtt is, és holnap-holnap után, amikor megnyitjuk az igét egyéni olvasáskor, vagy istentiszteleti bibliaórás alkalmon, téged szólítsunk meg. Köszönjük, hogy értünk jöttél. És add, hogy ezt mi magunk is elmondjuk itt, itthon. Amikor elmegyünk a boltba, amikor sorban állunk, amikor baráti vagy családi beszélgetéseink vannak. Amikor látunk normális emberi életeket, de Látjuk benne az erőlködést, a Krisztus nélküliségnek minden súlyát, minden terhét. Amikor látjuk azt, hogy a bűn valaki teljesen fogva tart, hadd hirdessük hozzá is, mint ahogyan hozzánk is érkezett Krisztus. Te légy ebből a gyülekezettel, gyermekeivel, ifjaival, azzal a rétegével a gyülekezetnek, akinek a naptárában nincsen hely, és te légy az idősekkel. Imádkozunk hozzád, Urunk. Érkezz meg hozzánk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes könyörgésünket. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, adventi éneket énekeljünk. Adventi énekünk pedig a 390. dicséret. Mind a négy verszakát énekeljük. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr.
Thank you.
Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen.